bent maradni és nem engedni az ellenfelet a falak közé. Sokszor napokig, hetekig tartott az ádáz ostrom. Kirohanások, nyílt ökölütközetek a vár előtt az egész környék nagy derültségére, és bizony a fizetett ellenség, Forget uram, úgy elagyabugyálta néha Pongrácz Istvánt, hogy ágyba kellett feküdnie. Mindez a maga középkori formájában ment. A háború után, ha a gróf győzött, tedeumot tartottak a várkápolnában, amelyre a környékbeli urak és hölgyek is hivatalosak voltak. A tedeum után magnum áldomás következett, ökörsütés a hadaknak, bál fent a termekben az úri résznek. Ám bátor, a rangbeli emberek nemigen engedték a maguk feleségeit és leányait a medeci várba. A kurta nemesi házakból teltek ki a női vendégek, a rangbeli urak azt mondották: nincs asszony a háznál, hát nem vihetjük mi sem a fehér népeinket. Amire aztán felkacagott Pongrácz István: hát majd szerzek asszonyt a házhoz. És a legközelebbi zsolnai vásáron, ahol valami kopott cirkusztársulat mutogatta magát, mikor meglátta Donna Estellát kurta két araszos atlasz szoknyájában, és annak a csodálatos produkcióit, magához intette a cirkuszigazgatót. Hogy adod nekem azt a kisasszonyt? Az igazgató lekapta fejéről a sapkáját, és mély alázattal mondá: 600 forintért. István gróf kivette a tárcáját, és fizetett. Hadd szálljon le a lóról az a személy, azután vitesd el a kocsimra, a direktor. Ott áll a nagy vendéglő udvarán. Donna Estella csinos leány volt. Pompás idomokkal, nagy mellel, hajlékony, mint az acélpenge, vörhönyeges haja jól illett vakító fehérségű kissé szeplős arcához. Szemei nem voltak sem egészen kékek, sem feketék. Éppen a szemek különös alakja és színe tette a leányt érdekessé. Mintha két besztercei szilva villogna, csillogna a rőt pillák alatt. Sajátságos japán típus volt, bár a direktor nehezen hozta Japánból, de Granadából sem, mivel hogy Donna Estella azon kívül, hogy németül, tótul, tratyogott valamit, csak magyarul beszélt, azt is gömöri akcentussal. Nem sokat ért. Látszott a szemeiből, az arcából, egész lényéből, hogy már nagyon sokat tapasztalt. A sok tapasztalat pedig csak a férfiúnak ékesség. De nem is valami gyöngédebb érzelmek húzták feléje István grófot, csak egy ötlet, hogy valami asszony legyen ezentúl a várban. Egy várasszony. Az ördögbe, és ez pompásan fog festeni. Az ódon szekrények a várfolyosókon úgyis tele vannak aranypaszomántos szoknyákkal, asszonyi kacabályokkal, piciny karmazsin csizmákkal, gyöngyvarrottas cipellőkkel, hadd viselje őket valaki. Bolondságnak is elég bolondság lesz, de ezen felül ki is fizeti magát. Így került Donna Estella a medeci várba, és lassan-lassan nélkülözhetetlen lett a grófra. Pongrácz István gróf tovább élt az ő különcködéseinek. Délelőtt kisebb hadgyakorlatokat tartott cselédeivel és az újoncokkal, akiket lépni tanítgatott. Szenó, szlama, szenó, szlama! Szalma és szénacsutak volt lábaikhoz kötve. Estella, mint markotányos nő rövid ruhában, csinos patrontáskával, két kulacsból bort és rozspálinkát szolgált fel a katonáknak. Aki jól viselte magát, szabad volt neki az Estellát megcsókolni. A hadjáratoknál, mint Amazon lovagolt és verekedett a gróf balján. Pont délben, messze, egész Moiszik, Podzámekig elhangzó kürtszó jelentette a környéknek, hogy Nedec várának ura ebédhez ül. Minden program szerint ment. A hatalmas ódon lovagterembe, mely ebédlőül szolgált, már úgy nyitott be Estella, mint egy középkori várasszony, brokátsejem ruhában, tollas barettel. Széke mögé szőke fürtös, sejem harisnyás apród állt, ezüstvirágos kék bársony rokokó frakban, fehér atlasz mellényben. Az asztalhoz ülők kezet csókoltak az úrnőnek. Elsőbben maga Pongrácz István, lovagi módon térdeplőre hajlítva a jobb lábát, amelyikre nem picegett. Utána az ezredes, voltak éppen tisztartó, Pamutkai János. Azután Holub Mihály, udvari káplán, és a hadsegéd, voltak éppen Kovács János várnagy. Majd a saját lengyelem, ahogy Pruzsinszki Szaniszlót nevezte. S végre az íródeák, Bakra Ferenc, ki a hadjáratok történetét írogatta tornyos cellájában szép kalligrafikus betűkkel pergamenlevelekre, úgy, mint réges-régen volt szokásban. Minden ételt előbb a várnagy kóstolt meg, s ha ő kegyelmén nem látszottak mérgezési tünetek, akkor sorba ment a tál. A pecsenyénél felállott Pongrácz István, és egy felköszöntőt mondott Ferenc József király egészségére, minden nap azt az egy felköszöntőt, amikoron is három mozsárlövés dördült el odakünn. A következő tálnál a többi urak közül emelkedett fel valamelyik, aki soros volt, ékes szavakban kiemelve Nedec urának érdemeit és hadivitészségét, mire újra három mozsár pukkant el a vár előtti sáncban. Ebéd után Csibukra gyújtott a várúr, s környezetével kiült az erkére. Egy nap úgy, mint másnap. Intvén a várnagynak. Hozza elő kegyelmed a kincstárt! Kovács János hadsegéd várnagy elő is hozta a kincstárt. Körülbelül egy rőfös zacskót, amely tele volt részkrajcárokkal, imit amott úszkálván köztük, egy susztertallér. Künn az erkély alatt már össze voltak gyűlve a környék gyerekei, koldusai és léhűtői, várván a mindennapi pénzszórást. Különös örömet telt ebben István grófnak, amint belemarkolva a zsákba, két kézzel hajigálta le a garasokat és krajcárokat olyan formán, mint mikor búzát vetnek, hogy a pénzek minél szélesebb ívben szólódjanak el az árokba, a bozolt közé, a tövises bokrok alá. Na volt ott zsibongás, lárma és dulakodás, amint egymás hátán bukfent szezve rohantak a zsákmány után. István úr úgy kacagott, tapsolt, mint egy gyermek. Az erkéről, miután a pipák kiégtek, a csontterembe vonultak az urak, kivévén a káplánt, annak nem volt szabad. Az úr szolgája ne mászkáljon az ördög vermeibe, figyelmeztette István gróf mindannyiszor. A káplán nem ment be a csontterembe, ahol minden csontból volt, minden bútora szarvas agancsokból készülvén, de a leggonoszabb csont volt Estella, aki már ott várta őket trikóban, kurta tűlszoknyában, mely a csípőit verdeste kacérul, mint a lepkeszárny. A terem át volt idomítva trapézmutatványokra, s Estella kedvel csinálta nyaktörő produkcióit, míg nem István gróf, végigheveredve a pamlagon, elszenderedett. Akkor azután beszűntek a mutatványok, az urak és Estella kiosontak Lábujhegyen, és csak az apród maradt benn, hogy egy-egy zöld gallyal a legyeket kergesse, s az alvó főúr arcára hűs szellőt hajtson. De még ezzel nem telt be a napirend. Mikor a gróf fölébredt, kikocsizott, ha ugyan Estella megengedte, mert Estella úgy tett, mintha szerelmes volna bele, mintha őrjöngne utána. Valószínű, hogy csak ravaszkodott, hogy csak a szerencséjét akarta megalapítani. Azt gondolta magában. Ez a bolond gróf utoljára is feleségül vesz, ha okosan viselem magamat. És próbálta magát okosan viselni. Mikor a gróf át akart kocsizni valamelyik szomszéd kastélyba, ahol kisasszonyok is voltak, Estella a kellő pillanatban odaugrott, és a négy prüszkölő ló elé vetette magát, szétszórt hajjal, a szenvedélytől égő arccal kiáltva. Csak az én holttestemen keresztül megy ön oda! Máskor pedig, amint megindult a négy ló, egy hirtelen iramodással felugrott az ostorhegyes hátára, és ott ült a szőrén, hosszú kék ruhája úszni látszott a ló balján, mint egy felhő, kivette a zsebéből a kötését, s míg a ló száguldott alatta, hányta vetette a kevés fejét, Estella egészen nyugodtan kötögetett.